embernek csak egy darab komisz kenyér jut. Ezek a tiszturak eleget faszoltak. Májkonzervet, meg téli szalámit. Jó lenne belőle egy darab.
Tényleg nem ártana, ha Győrben valami jó ebéddel várnának bennünket. Jó. Amikor a háború elején Szerbiába mentünk, minden állomáson torkig telezaváltuk magunkat. Mindenütt csak úgy hordták az ételt. A libacombokról levágtunk ilyen kis darabokat, a legfinomabb húsból, és azzal játszottunk malmot, csokoládétáblát.
Nem, nem.
Az egész úton nem csináltunk semmi más, csak okáttunk kifelé a vagonon.
A Matyék a káplá. A mi vagonunkból úgy teletette magát, hogy egy deszkát kellett rakjuk a hasára, és úgy ugráltuk rajta, hogy a káposztát tapassák, mert csak így könnyebbültek. És a végén kijött belőle minden felül is megállás. Amikor átutaztunk Magyarországra, ott meg folyton sült sirkéken dobáltunk be a vagonba. Kaposfallal meg egész darab disztósülteket. És egy bajtársat úgy kupán vágtak egy disztófejjel, hogy ő aztán három vágányon kergette keresztül az adományozott a derék szíjjel. Na, ügyeljetek! Emlékszem, egy állomáson valami kisasszonyok sörrel akartak traktálni bennünket. Mi meg?
Na. Mi volt?
Belevizeltünk nekik a saját kabályukat. Befutottak, és aztán a vagomtól. Egész Basztiáig úgy be volt rúgva mindenki, hogy csak na.
Én még a makkást se láttam. Aztán egyszer csak parancs, még a partit se játszhattuk végig. Kifelé a vagonokból, az egész. A vonat mindjárt megfordult, és már kezdtek is robbanni a srapnelek. Olyan közel, mint azok a fák ott.
Ne.
De... azt mondja a főhadnagyunk, egy Macek nevű, hogy az a ne törődjünk, az csak a mi tüzérségünk. Most lövi be magát. Aha, meg hogy a géppuskák is a mieinké. De akkor már éket az egész állomás épület. Na, erre azt mondja a főhadnagy, akkor mégis töltsük meg a fegyvereket.
Macek.
Viszont az összes muníciót visszavitte a vonat. Na hát akkor, bajonet auf! Mert egy repülő is megjelent, de ez tényleg a mieinké volt. Tüzérségünk rögtön le is lőtte. De aztán már minden oldalról lőttek. Ott ott egy kukoricás, az mint a pokol. Futottunk négy kézláb. A Macek mindjárt kapott egyet a fejébe. Annyit se szólt, hogy nukk. Bizony. Na, ezt sose felejtem el.
Nem rokona véletlenül magának az a Hodonszky, akinek magándetektív irodája van? És a jelvénye egy olyan szem, mint a szemtáramság.
Nem.
Jaj, én borzasztóan szeretem a magándetektíveket. Évekkel ezelőtt együtt szolgáltam egyen, Stendlernek hívták. Én még ilyen dudoros fejű embert nem is láttam. Ez különben is nagyon pekes ember volt. Például olyan feladatot kapott az irodában, hogy nyomozza ki egy kliensnek, hogy nem cicázik-e a felesége valaki mással, s ha igen, kivel, hol és hogyan. Ez egy nagyon művelt ember volt, és mindig csak válogatott szavakkal beszélt a házastársi hűség megszegéséről. Azt mondta, más talán még örülne is, ha inflagranti kapna egy párocskát, és düllesztené a szemét, de ő ettől csak sírva fakad. És nagyon oda van az ilyen erkölcstelen disznóságoktól. Ezt annyiszor elmondta, ahányszor elmeséltettük vele az eseteket. De az összes pozitúrát, még le is rajzoltattuk vele.
Nem mondja.
De bizony, így látta meg azt, azt mondja XY-nét Y-úrral. Meg még a címet is megmondta. És közben folyton szomorú volt. Hogy én mekkora pofonokat kaptam mindkét részről, azt mondta. De még annál is jobban fájt, hogy hagytam magam megvesztegetni. Egyszer belépek, hát ott henteregnek a szőnyegen, mert el se fértek az ágyon, olyan kövérek szőnyegen. Voltak. Szőnyegen bizony, és mondom, hogy engedelmet, Zemek úr, Stendler vagyok a Hodonszky irodából, és hivatali kötelességem, hogy inflagranti találjam önt a kedves neje megbízása alapján.
És?
Ez a hölgy, akivel a viszonyt tetszik folytatni, a Grótné ő nagysága.
Tele?
Erre az emek nem tagad semmit. Fölhúzza az alsónadrágját, fölöltözik, és azt mondja, hogy csináljak, amit akarok. Na. Ő itt hagy engem a Grótné ő nagyságával.
Mi volt? Mi volt?
Ugye? Az asszony közben meg már be is bújik az ágyba.
Na.
És a Stendler meg valahogy szintén belekeveredett aztán abba az ágyba, mert épp diskurált a grótnéval a házasság szentségéről, és közben valahogy úgy megvadult, mint egy üzekedő szarvas. És akkor pont belépett egy Stach nevű ismerőse a Stern úr irodájából, akiket a grót nagyságos úr bízott meg a felesége tárgyába. Bólintott, és szép csöndesen becsukta az ajtót.
És
persze Stern úr ezt a Stachot mindjárt elküldte a Hodonszky irodába, aha, hogy annak milyen alkalmazottjai vannak, és a Hodonszky erre rögtön üzente a Stendler úr feleségének, hogy ezt ő intézze el a férjével. És ennek a Stendlernek azt mondta, ezután még sokkal dudorosabb volt a feje.
Ma agyba vertem.
Kárpátom.
Na. Akkor játszunk 5 fillérbe vagy 10-be?
10 fillérbe. Tüzet berakni.
Piros 7-es. Mindenki betesz egy 5-öst és 4-szer vehet. Jó?
Jó.
Kedves, drága feleségem, legdrágább Bozsenkám. Éjszaka van, és én állandóan rád gondolok, aranyom. És látlak tégedet, ahogy te is rám gondolsz, amikor az üres ágyat nézed magad mellett. Bocsásd meg nekem, hogy ettől mindenféle gondolataim támadnak. Sok rosszat hallok sajnos a bajtársaimtól, akiknek hazamenve a szabadságukra, azt kell látniuk, hogy valami gazember bizony a feleségük után járkál. Nagyon fáj ez nekem, drága Bozsenka, hogy erről kell írnom neked. Nem is írnék róla, de te magad is tudod, hogy megvallottad nekem, hogy nem én vagyok az első, akivel komoly ismerettséget kötöttél, és hogy én előttem már a Krausz úré is voltál, Bozsenka. Tudod, aki a Mikulás utcában lakik? Most, ha arra gondolok az éjszaka csendjében, hogy ez a nyavajás esetleg igényt tart rád a távollétemben, én akkor úgy érzem, drága Bozsenkám, hogy ott helyben meg tudnám folytani. Sokáig visszafojtottam ezt az érzést, de amikor arra gondolok, hogy most esetleg megint utánad mászkál, hát elszorul a szívem, és csak arra figyelmeztetlek tégedet, hogy nem tűrök meg magam mellett valami kancát, aki képes lenne minden jöttmenttel kurválkodni, és szégyent hozni a nevemre. Bocsásd meg, drága Bozsenkám, ezeket az éles szavaimat, de jól vigyázz, hogy semmi rosszat ne halljak rólad, különben kénytelen lennék mind a kettőtöket kibelezni, mert jól tudod, ebben a tekintetben én egy vadállat vagyok. Drága Bozsenkám, milliószor csókol, papát és mamát üdvözölteti Tonós. Utóirat, ne feledd, hogy neked adtam a nevemet.
És Márta ekkor kinyitotta a fiókot. Ki az a Márta? Ki az Isten, ez az Albert?
Apák bűnei, mondhatom.
Megőrült, ez a Schröder megőrült. Most már biztos, hogy átteszik a hadügyminisztériumba.
Nos, uraim, látom, hogy önök utunk kezdete óta elmerülten olvasnak. Helyes. Helyes, hogy nem felejtették el Schröder ezredes utolsó mandatát, miszerint soha ne feledkezzenek meg Ludwig Ganghofer Apák bűnei című regényének 161. oldaláról, melyet önök kellő példányszámban megkaptak a zászlóai irodában.